és a következő előadó pedig szintén egy feltételező demitologizáció jegyében fogja tartani előadását, nem más, mint Fehér Csaba, főszervezető, Rákosi Márton és Pereira.
Köszönöm szépen, elnök úr! Köszöntöm a tisztelt hallgatóságot! És ki is töltök magamat, hogy fiak már ezekkel emeltesebb legyen. Valóban egy nagyon jól ismert történelmi szereplőről szeretnék egy pár percben beszélni önöknek. Átható tekintete, azt hiszem, hogy átsejlik az első szlájdon át is. Igen, róla van szó. Pártunkról, vezérünkről, népünk vezéréről. Nem akartam gunyoros lenni, bár óvatatlan, hogy annak tűnik a jelenlegi sorozat is, bár nem írtam ki. Valójában egy fejlődés történetet láthatunk, és nem akartam kihagyni, hogy ezt a képet, képsort nem mutassam be, már az internetről szereztem, a fiatal elméleti szakemberről, még a tanulóról, már a népbiztosról, és itt láthatjuk a kifejlett forradalmár alakját, aki már börtönviselt és a mindenfajta kommunista és reakciós praktikákkal fel van értezve. Amikor jelentkeztem az előadásra levéltárosként, tulajdonképpen szembe találkoztam ezzel az iratanyaggal, amit 1989-ben vettünk át a Politika Történeti Intézettől, és már akkor feltűnt, hogy mennyire hiányos, illetve a Politika Történeti Intézetben különböző változatot levettek a pertesből bizonyos részeket, illetve hát nem lehet tudni, hogy hova, maradjunk ennyiben, hogy hova tették el, és különböző szempontok szerint átrendezték őket. De fölmerült bennem egy jó pár kérdés, amit olvashatnak a szlájdokon. Meg kell mondanom, hogy sokkal nagyívűbb lett volna a koncepcióm, azt gondoltam, hogy ezekre a kérdésekre korrekt válaszokat fogok tudni adni. Mindenkit meg kell nyugtatnom, nem sikerült, tehát van még mit kutatni a témában. Nyilvánvaló, hogy ennek az egész témakörnek megvan a terhe, most már ugye egy ideje a Clio intézeten keresztül, illetve hát itt ezen a konferenciáriódásokon keresztül is mindenki számára kiderül, hogy elég terhelt maga a korszak, és hát ez a személyiség, az ember Rákosi Mátyás is, mint népbiztosként, illetve hát később, mint diktátor, története a történelem hamisítás áldozatául esett. Maradjunk ennyiben. Mégis miről van szó? Hát valamiről beszélnem kell, két perről beszélek. Mi történt ebben az időszakban? Néhány eseményt felvillantanék a fejlődése szempontjából. Ugye a Galilei körből jött, ahol ugye erről már Csunderlik Pétertől tudhatunk, hogy a Galilei kör nagyon jó kis keltetőnek bizonyult a szocialista, kommunista, munkásmozgalmi eszmék számára, illetve hát a lenini eszméket is ismerték. Aztán külföldön szerzett tapasztalatokat, nemzetközi munkás kapcsolatokat, majd az orosz front hadifogsága is sokat segített, és hát itt majd a per során rátérek néhány stációra, ugye népbiztosként végzett feladataira, majd természetesen elmenekült többet magával, például Kun Bélával is, akiről ugye később már nem lehetett megemlékezni, hiszen áldozatául esett az orosz vörös terrornak, tehát a sztálini terrornak. És hát végül 1924-ben tér vissza, amikor is Hein Péter, ugye a kommunisták rettegett ellensége fogja el a Közraktár utcában egy akció folyamán többet magával, és ekkor kezdődik az első kálváriája. Nagyon érdekes egyébként a forrásokból, szakirodalomból is több helyütt kiderül, mint hogyha három eljárás történt volna ellene, ugye, hogy csak tisztába tegyem a dolgokat. Ugye a két eljárás, amiről beszélnem kellene, ez a 25-től 27-ig zajló, tehát ez az úgynevezett első per lenne, és a második, amit már 19-ben elindult a népbiztosi vádak alapján, ez a 34-35-ös eljárás. Tehát erre vannak források. Feltételezem, hogy a tévedés, amivel ha csak nem tudok valami, tehát van valami titok a háttérben, azért beszélhetnek három eljárásról, mert talán a statáriális eljárást is ennek számítják, ugye, amit ugye megszüntetnek. Tehát ez volt az első, ugye a statáriális szabályok vannak ekkor érvényben, amit később aztán Vámbéri Rusztem a védőügyvédje is szóvá tesz már a 35-ös per folyamán, hogy indokolatlanul a Horthy korszakban több alkalommal is felhozzák, tehát hogy életbe léptetik a statáriális szabályokat, holott ugye annak az alapfeltétel, hogy háború vagy valamilyen szükségállapot a magyarázata. A lényeg az, hogy történelmi hűség kedvére, hogy létezik. Tehát ez most létezik, tehát valójában statáriás eljárás alá kellene vonni, három nap alatt le kellene tárgyalni az ügyét. Nagyon érdekes, itt már egyből felmerül a kérdés, hogy miért nem a kommun alatti tevékenységét vizsgálják, mert nem azt vizsgálják, valójában, és ez majd a későbbiekben fog kiderülni, a kommunista párt szervező tevékenységét veszik vizsgálat alá, annak ellenére, hogy a statáriás eljárás úgynevezett lázadás címszóval emel ellene vádat, viszont nem tudjuk, és azt nem látszik, jó, akkor nem sikerült elrejtenem, hogy ez az eljárás végül ugye szeptember 22-én történt az elfogás, november 14 és 16 között zajlik, Miskolci Ágost nevét, aki koronaügyész, azért emeltem, mert későbbiekben szintén találkozhat vele Rákosi már az ítélőtáblán 1935-ben. Ő hallgatja ki, illetve hát a rendőrségi kihallgatásai vannak, és ezek maradtak meg a peranyagban, de ha ez az első per, ha erre gondolnak az okos vagy nálam többet tudók, akkor azt bizton állíthatom, hogy a főváros levéltár őrizetében nem található semmi erről az eljárásról, kivéve a rendőrségi kihallgatások anyagai, illetve a vizsgáló bíró terjeszti ezt később fel a büntetőtörvényszékre, amikor november 30-án rendes eljárásra terelik az ügyet. Tehát nem hoznak ítéletet a statáriális eljárásban, hanem rendes útra terelik az ügyet. És ezek után külön érdekessége a dolognak, hogy miután kikerült a statáriás eljárás alól Rákosi és társai ügye, akkor még 20, fejből nem emlékszem, 27-en vannak talán, hozzácsapják az úgynevezett Vági Istvánféle szociáldemokraták ügyét, akik szintén szeretnének átalakulni, ugye megalakítják a Magyarországi Szocialista Munkáspártot még 1925-ben, ők azért ülnek, tehát ez két párhuzamos csoport, és egyesítik az ügyüket 1926. januárjában, és ez lesz valójában az egyes számú Rákosi per, amit én római egyessel jelzek. Itt fölmerülnek, ugye látlak néhány kérdést, az igazság az, hogy ezt leírva történelmi bizonyítékokkal, én nem merem állítani, hogy így volt, de fölmerül több forrásból Bethlen szerepe és Miskolci Ágosttal való kapcsolata. A Miskolci Ágost ügyészként a fehér terror elleni fellépésnél, tehát a héjaség elleni fellépésnél komoly szerepet játszott, és Bethlen bizalmasa volt. És állítólag Bethlen intenciójára léptek vissza a népbiztosi vádak, tehát a népbiztosi tevékenységért emelt vádak alól. És így sikerült tulajdonképpen csak a munkásmozgalmi tevékenységét és a rendes bírósági útra terelni az ügyet, és a munkásmozgalmi tevékenységért felelősségre vonni. Ugyanakkor Bethlen azt is szeretett, tehát ugye éppen akkor konszolidálódik az ország, 1925-ről van szó, tehát van egyfajta nemzetközi nyomás is, ami ezt magyarázhatja. Fölmerül még ugye, nyilván ezt a kommunista oldal állítja, vagy inkább ezt támogatja, hogy nemzetközi munkásmozgalom is tiltakozott. Ugye erről a kérdésről már beszéltem az imént, hogy ezek a vádak hogyan alakulhattak. Erre ez lett a magyarázat. Tehát csak a Batman intenció, vagy legalábbis ennyit találtam. A peranyagát átnézve, tehát itt megvan az első pernek az anyaga, ezt átlapozva, az derül ki, hogy egyetlen egyszer sem nyilatkozik. Tehát a per során nincsen egyfajta vallomás tétele. Itt feltételezem, hogy még a statáriás eljárás során a rendőrségi tanúvallomásokat használják fel, de az egészen biztos, hogy jelen van a per folyamán, tehát többször beszólásaival akadályozza az eljárást, és egy furcsa mosollyal különösen idegesíti dr. Szemák Jenő bírót. A sötét zárkát is kap érte persze többször is, de ő azt mondja, hogy nem tud ez ellen semmit tenni, ő Angolországban tanulta ezt meg, hogyha ő ideges, akkor ő mosolyog, keep smiling, mondja az angol, ezzel védekezik, ez benne van a jegyzőkönyvben. Sokszor mosolygott biztos, főleg a tribünökön, akkor is biztos, hogy ideges volt. Ez itt csak egy gyors levezetés, mert elfelejtettem megnézni rutintalanul, hogy hány percen van, hogy mikor indult. Még 10 percen van? Egy gyors levezetés, tehát ez volt az elsőfokú ítélet, ami született végül is a 1921-es harmadik törvénycikk alapján. A felforgatásra irányuló büntet, aminek az a lényege, hogy szervezkedik, tehát munkásmozgalmi szervezkedés hajtott végre. Ugye mi volt ezen belül? Megalakítják a kommunisták magyarországi pártját, ezt ugye Bécsben, közben kapcsolatot tart fenn Kunnal, Szántóval, Révaival, Landrerrel, a jól ismert bajtársakkal, tehát ismert nevekkel, különböző előadásokat, tehát a szociáldemokratáktól kiszakadt vágiféle csapat számára, a Magyarországi Szocialista Munkáspárt tagjainak számára felvilágosító előadásokat tartanak Bécsben, ez egészen biztosan legalább 3 alkalommal meg is történik. Aztán pedig ugye jön kapcsolatokat építeni Magyarországra, aztán 9 alkalommal tér vissza 1924-től, és ez a második vádpont. Igen, ő az. Braun Vilmos, győri kereskedő, 9 alkalommal is itt szervezkedik Magyarországon. Nyilván így is kapták el a Közraktár utcába. Azt már nem tudom, hogy ez a Herzig Bajusz, ez rajta volt-e. Ez volt a másik vádpontja. Hát ugye mi történik ekkor? Megkapja már ekkor persze a 8,5 évet, és a 10 év politikai jogai felfüggesztését tulajdonképpen másodfokon, mert természetesen fellebbeznek. Annyi sikert érnek el, hogy egy év helyett 1 év 3 hónapot számítanak be, aztán olvasgatva a magyarázatot, ezt itt előadom, azt mondják, hogy hátrányára, tehát hogy mivel nem büntetett előéletű, ezért ez előnyére beszámítható volna, de mivel népbiztos volt, ezért nem számítható be. Hogy így most lerövidítsem, hogy mi ez a hosszú magyarázat ebbe a nem tudom, fél mondatba. Aztán természetesen semmiségi panaszokat elutasítják. Egyetlen érdemi, a kúria egyetlen érdemi hozzáfűzése, hogy Rákosi korát helytelenül állapították meg, lehet, hogy megzavarta őket ez a Braun Vilmos liaison, és hogy 35 éves valójában, és hogy hát 44 évet írtak oda, úgyhogy ezt szíveskedjenek az első fokon javítani. Ennyiben maradtak. Egy szó még Lengyel Zoltánról, főleg azért, mert hogy ő a második perben is előkerül. Ő egyébként egy politikus országgyűlési képviselő volt, majd tehát több esetben itt látható vasutas sztrájk és a sallai fürsztügyben is képvisel munkásmozgalmi szereplőket, borzasztóan bíznak benne. A források alapján egy másik ügyvéd, akit most nem nevezek meg, azt mondta, hogy tulajdonképpen nem volt egy nagy firma, bár a munkásmozgalom, illetve hát a megbízók nagyon örültek neki, amikor kikerülhetett a statáriális eljárás alól Rákosi, de ez nem dr. Lengyel érdeme volt, ráadásul a korban teljesen bevett volt, hogy 8,5 évet kapott, tehát egyáltalán nem, tehát nem is képviselte jól az ügyet, vagy kiugróan jól. Tehát nem kellett félni a halálbüntetéstől már ekkor a politikai okok miatt. Szemák Jenő bíróra már utaltam, aki egy rendkívül jól képzett jogász volt Máramarosszigetről. Tehát menekültként, és egész szépen szerepel a büntető törvényszéken, úgyhogy 41-ben már a büntető törvényszék elnöke egész biztosan, és hát a nyilas időszak alatt ő a nyilas kúriának az elnöke, tehát itt ér véget a magyarországi pályafutása. És Miskolci Ágostól is mondtam már pár szót. Nagyon röviden a börtönévek, ezt ugye hát először Vácra kerül, ott különböző éhségsztrájkok, tiltakozó levelek, amiket nem találunk meg, elméletileg a per részeik ellenének, hogy legyenek, de ezt leválasztották, és erre van is utalás a VFL-ben lévő iratokról, hogy voltak bizonyos iratok, voltak bizonyos levelek, amiket Harry Barbusz, Clara Zetkin, Dimitrov, szóval a munkásmozgalom nagyjai írtak, érte neki. Ezeket nem, vagy legalábbis itt nem találhatóak meg a fővárosi levéltárban. Aztán 30-ban már Szegeden van, ott már jobb körülmények között tevékenykedik. Furcsa módon még egy szabadonbocsátási kérelmet is bead, vagy előterjeszt, tehát természetesen nem engedik szabadon. Ahhoz jó magaviseletet kell tanúsítania, és ez közben kiderült, hogy jó magaviseletet csak az tanúsíthat, például egy kommunista részéről azt fogadják-e jó magaviseletnek, hogyha a börtönkápolnában ugye részt vesz a miséken, vagy hát ugye bármilyen módon ugye gyakorolná a vallását, hát őről ez nem mondható el. Úgyhogy egész biztosan ellent mondott ennek, ennek ellenére megpróbáltam. Aztán furcsa módon folytatódik kálváriája. Április 17-én már Budapestre szállítják, és innentől indul gyakorlatilag a következő eljárás, tehát nem kerül szabadlábra. Ez nagyon fontos a későbbi szempontból. Az alábbi vádakat emelik ellene, most megpróbálok begyorsítani, itt egy hiteles kép valóban a vádottak padján. Üldögél, itt már egy nemzetközi munkásmozgalom segítségével, Moszkvából küldött támogatással, ígérvényekkel, sőt Franciaországból is jönnek támogatók, egy nagyon komoly védelmi csapatot, vagy védőcsapatot hoznak létre. Vámbéri Rusztem maga is rendkívül ismert kriminológus, a szeméről nem beszélek, de nagy tisztelettel emlékszik róla a szakirodalom. Állítólag egyfajta TASZ, egy ilyen jogvédőszervezet egy személyben, és ingyenesen képviseli a rászorulókat, maradjunk ennyiben, és annak a bizonyos Vámbérinak ő a leszármazott valójában. Van Domokos József, a későbbi kommunista jogász, és hát ugye a régi Lengyel Zoltán, aki akkor már elég idős, és az ő segédje Strasser. Most a vádpontokat nem tudom, mennyire sikerült abszolválni, csak így gyorsan tömörítve az erre adott válaszok kormányzó tanácsi tagjaként emelték ellene a legfőbb vádakat, tehát ezt a például a lázadás bűncselekményét. Hát ő általában válaszaiban nem csoda tagadja, hogy a rendeleteknél jelen lett volna, akár a statárium rendeletnél, vagy a tanácsköztársaság, tehát az alkotmány megalkotásánál, és több esetben ez a jegyzőkönyvekből is kiderül, valóban bevallják a jegyzőkönyvvezetők is, hogy nem akkor készültek a jegyzőkönyvek, tehát nem valós idejűek a jegyzőkönyvek, napokkal később rakták össze vázlatokból, sőt, az olyan embereket is odaírtak, hát akik gondolták, hát népbiztosok. Tehát odaírták az összes népbiztosokat, illetve ő maga azzal védekezik, hogy állandóan volt valamilyen helyzet, tehát számtalanszor előfordult, hogy lehet, hogy ott volt a kormányzó tanács elején, amikor még akár fel is szólalt, és azt egyébként vallja is még a statária is kihallgatásában, hogy felszólalt, de aztán elhívták, mert valamilyen helyzet adódott, tehát valamilyen laktanyába kellett, például nem akartak frontra menni az egyik, most nem jut eszembe, melyik laktanyának a katona, és akkor kirángatták őt a kormányzó tanácsra, és akkor távozott. Az volt a lényeg, hogy bőszen védekezik, a további, tehát a gyilkosságokban tettestársként és felbújtóként való, hogy is mondjam, közreműködése kapcsán, összefoglalva a halálos ítéletek kapcsán. Itt az volt a fő vád, hogy amikor a forradalmi törvényszékről kekről beszámoltak. Tehát, hogy a forradalmi kormányzó tanács előtt elmondták, hogy kiket és hogy gyilkoltak meg, akkor ez ellen nem tiltakozott. És hogy magát a... Ugye van? Még van. Samuelit kapcsán is, ott felbújtóként szerepét citálták elő, de hogy ő valójában nem is találkozott a Samuelival, tehát ez volt az alapérve. A pénzhamisítás pedig abszolút távol áll tőle, most már ennek a magyarázatában nem megyek bele, már hogy mi volt a kék meg a fehér pénznek a lényege, de így nézte ki. Tulajdonképpen a kormányzó tanács erre nincs bizonyíték, hogy elrendelte volna konkrétan a pénzhamisítást, de Rákosi ez ellen sem tiltakozott, pontosabban konkrétan helyeselte, hogy hát pénzt kellett a tanácsköztársaság működéséhez, és az Osztrák-Magyar Banknak ezek a bizonyos nyomóegységei a birtokukban voltak, pontosabban a Lengyel Gyula birtokában voltak, és természetes volt, hogy nyomtak pénzt. Nagyon röviden a kommun alatti tevékenysége, a fő védekezési pont az volt, hogy nem tartózkodott Budapesten, mert állandóan a frontokat járta, mint politikai megbízott, tehát amikor ugye megrodjantak a frontok, a Nagykanizsai helyőrségbe ment előbb, aztán Ruszinszkóba, Salgó-Tarján védelménél valóban ott volt, és hát ugye ment fölfelé, tehát az északi hadjárat folyamán is, majd később, már júniusban kiesik tulajdonképpen, már népbiztosi szerepét elveszíti, és akkor pedig ilyen mezőgazdasági feladatokat, gazdasági feladatokat lát el, a Vörösőrségben pedig már nem tudott tevékenykedni, mert nem maradt rá ideje, mire felszívta volna magát. Így gyakorlatilag a lényeg az, begyorsítva, hogy a pénzhamisítás vádja alól mentesítik, valóban ezt nem találják, megalapozottnak másodfokon, de egyebekben igen, és életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélik. Aztán visszalépnek a kúriától, és itt jön az érdekesség, hogy több próbálkozás ellenére végül is 1936. június 25-én helyt adnak az összbüntetésbe foglalás kérelmének, aminek az a lényege, hogy mivel ő nem szüntette meg, tehát folyamatosan fogva volt tartva, magát a büntetést nem szüntette meg, ezért egyrészt ezért van rá lehetőség az összbüntetésbe foglalásra, másrészt később a szabadon bocsátásának ez lehetett az alapja, mert az életfogytiglani szabadon, vagy az életfogytiglani szabadságvesztés esetében 15 év után próbára lehetett bocsátani. És valójában, ha ugye elkezdünk számolni, már 25-től ült statáriális vizsgálati fogságba, 1940-ben lejárt a 15 év. Egyébként akkor jó magaviselet miatt lehetett volna elengedni, de ugye erről már utaltam, hogy jó magaviseletet ő nem tanúsíthatott már kommunista létére soha. Úgyhogy a lényeg az, hogy sikerült átverekedni ezt a bizonyos összbüntetést, és természetesen elengedték, és aztán rendkívül csodálkoztak, mikor elhagyta az országot, és a rendőrségi jelentések alapján kiderült, hogy nem tért vissza, ugyanis egy hónapot engedélyeztek neki távollétre, és nem tért vissza az országban olvasni a jelentéseket a peranyagban, és akkor jól megbüntetik, mert 41. január 2-án visszavonják a feltételes szabadság kedvezményét, de akkor már nem érik utol szegényt. És akkor ez az utolsó szlájd, hogy miért engedik külföldre távozni. Ugye van az első verzió, a 48-as zászlók miatt, ez állítólag már lengyelnél, tehát lengyel védőnél fölmerült 25 vagy 26 folyamán, aztán valóban 34-ben, mikor megindult a második per, már akkor folytak a tárgyalások, és való igaz, hogy visszaadták a 48-as magyar zászlókat, való igaz, hogy voltak tárgyalások, de ennek a közvetlen kapcsolatát még Ungári Krisztián is tavaly megjelent könyvben is ilyen feltételesre teszi, bár valószínűsíthetjük, de ugye 40-ben engedik ki, 40 végén, és 41 közepén vagy második felében kapjuk vissza az zászlókat, és nem erre való hivatkozással, hogy... Mert, hát akkor is van egy kis átfedés. Van még egy másik magyarázat, hogy ugye Horthy kiengedi, tehát nem szeretné az országban tudni, jó, hogy feltétlenül szabad lábon van, de ne kószáljon itt nekünk az országban. Állítólag volt a tárgyalásoknak egy olyan folyamata 34-ben, amikor már elengedték volna, ha igaz, visszaengedték volna Moszkvába, ugye mert hogy orosz állampolgár mellesleg, visszaengedték volna, csak azt kellett volna megígérnie, hogy nem fejt ki semmiféle szervezkedést Magyarország területén. És a harmadik magyarázat még, hogy nemzetközi politikai nyomásra tette ezt. Akkoriban állítólag jóba kellett lennünk az oroszokkal, tehát fölmelegedtek a kapcsolatok, hogy mostanában is, bár nem akarom, hogy bármiféle politikai elvállást tanúsítsanak a szavaimnak. Szóval talán nemzetközi politikai nyomás is szóba kerülhet. Összegzésül csak annyit mondanék, hogy van még mit kutatni ezen a területen, és hát itt vagyunk a munka elején. Köszönöm szépen a figyelmet!
Valóban sor került némileg vízszorú rombolgatására, Rákosi körben, elég gyakorlatilag a BFR-re.